Két nap múlt el. Nyári este van, a kocsis egy Vidkrosz nevű faluban tett le. Azt mondta, 20 shillingért nem vihet messzebb, nekem pedig ez a 20 shilling volt minden vagyonom. A kocsi e pillanatban már legalább 1 mérföldnyire jár tőlem. Egyedül vagyok. Most veszem észre, hogy csomagomat a kocsi zsebében felejtettem, ahová biztonságokáért helyeztem. Most már ott is marad, és nekem a világon semmim nincsen. Whitecross nem város, még falunak sem nevezhető, tulajdonképpen csak egy kőoszlop, amelyet 4 országút találkozásánál cövekeltek a földbe. A kőoszlopot fehérre meszelték, biztosan azért, hogy messziről és sötétben is szembetűnő legyen. 4 kar ágazik ki az oszlop tetejéből. A legközelebbi város, amely felé ezek a karok mutatnak, a jelzés szerint 10 mérföldnyire van. A legtávolabbi több mint 20 mérföldnyire. Ezeknek a városoknak jól ismert nevéből látom, hogy melyik megyébe kerültem. Észak-Anglia középső részében vagyok, hegyekkel körülzárt ingoványos területen. Jobbra-balra nagy kiterjedésű lápos tőzeges vidék, s ezen a mély völgyön túl, amely a lábam alatt húzódik, hullámzó hegyvonulatok. A lakosság nagyon gyér lehet itt. Az utak teljesen néptelenek voltak, szélesen, fehéren, elhagyatottan húzódtak észak, dél, kelet és nyugat felé. Minden utat a tőzekbe vágtak, s a hanga vadon terjeszkedett egészen az utak széléig. Véletlenül mégis erre vetődhet egy utas, és én nem akarom, hogy valaki meglásson. Idegenek nyilván csodálkoznának, hogy miért áldogálok itt, az útjelző oszlop mellett, nyilvánvalóan, céltalanul és elveszetten. Talán meg is szólítanának, és amit a kérdésekre felelhetek, az olyan hihetetlenül hangzanék, hogy feltétlenül gyanút ébresztene. Pillanatnyilag semmi nem köt az emberi társadalomhoz, remény sem csalogat fele barátaim közé. Aki itt most látna, még részvételt sem érezne irántam. Senkim sincs a világon, csak közös anyánk a természet. Az ő keblén próbálok megpihenni. Belegázoltam a hangába, egy mély vájat felé tartottam, amely a barna tűzekben húzódott. Térdig jártam az ott tenyésző, sötét színű növények között. Követtem a kanyarulatokat, és egy rejtett szögletben mohos gránitkőre bukkantam. Leültem a kő alá. Körülöttem magas tűzek falak, felülről megvéd a kő. A fölött már az égbolt van. Még így is időbe telt, amíg megnyugodtam. Ki tudja, nincs-e a közelben valami fél vagy csorda, nem csellenge vadász vagy vadorzó errefelé. Valahányszor a szélben megzizzent a nád, megrémültem, hogy bika közeledik. Ha madár füttyentett, azt hittem ember. De aztán, hogy rettegésem alaptalannak bizonyult, az éjszaka mély csöndje megnyugtatott. Idáig még gondolkozni sem mertem, csak figyeltem, hallgatóztam, riadoztam. Most már képes voltam gondolkozni is. Mihez kezdek? Hová menjek? Ezek a kegyetlen kérdések, hiszen nem kezdhetek semmihez, és nincs hová mennem. Fáradt, remegő lábammal még hosszú utat kell megtennem, amíg csak emberi lakóhely szomszédságába érkezem. Valamely hideg jótékonyság intézményhez kell fordulnom, hogy fedél alá jussak. Meg kell próbálnom, hogy részvétet keltsek az emberekben, és egészen biztos, hogy merev visszautasításban lesz részem, mielőtt történetemet csak meghallgatják is, nem is beszélve arról, hogy segítenek rajtam. Megérintettem a tőzeg földet. Száraz volt, és még meleg a nyári nap hevétől. Fölnéztem az égre, tiszta kék volt, a szakadék széle fölött egy csillag hunyorgott. Harmad hullott, de lágyan szellő sem susogott. A természet kegyes volt hozzám, úgy éreztem, szeret, ha az emberi közösség kivetett is magából. És én, aki az emberektől csak bizalmatlanságot, visszautasítást, sértést várhattam, gyermeki szeretettel csüngtem az anyaföld keblén. Ha máskor nem is, ma még az ő vendége vagyok, vendége és gyermeke, és pénz nélküli szállást adott éjszakára. Még volt egy falat kenyerem, azaz, hogy egy zsemlének a maradványa. Tegnap délben vettem egy zsemlét abban a városban, amelyen éppen keresztül jöttünk. Találtam a zsebemben egy kósza pennit, ez volt az utolsó pénzdarabom. Érett földi szeder mosolygott itt-ott, mint meg annyi gyöngyszem a vadbozótban. Szedtem egy marékra valót, és megettem a zsemlével. Kínzó ésségemet, ha nem is elégítette ki, kissé csillapította ez a remetéknek való táplálék. Aztán elmondtam az esti imádságot, és fekvőhelyet kerestem. A kő mellett sűrű volt a bozót, mikor lefeküdtem. Lábamat egészen eltakarta, s mindkét oldalon olyan magasra nőtt, hogy az éjszakai friss levegő alig tudott keresztül hatolni rajta. Kendőmmel takaróztam, párnám egy mohos kis halom volt, és így legalábbis az éjszaka kezdetén nem fáztam. Pihenésem egészen kellemes lehetett volna, ha a szívem nem fáj olyan mérhetetlenül. De a frissebb vérzett és sajgott. Reszkedtem Mr. Rochesterért és jövendő sorsáért. Sóvárogva vágytam utána, és bár tudtam, hogy semmit nem tehetek, olyan voltam, mint egy rabmadár, amely tört szárnyával is szabadulni próbál a kalitkából. Kínzó gondolataim teljesen kimerítettek. Föltérdeltem. Éjszaka borult a világra, csillagok szikráztak az égen. Csendes, nyugodt éjszaka volt, olyan derűs, hogy elkergette a félelmet. Tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van, de jelenlétét kétségtelenül akkor érezzük leginkább, ha a világ mindenség titkai kitárulnak előttünk. Talán az ilyen fellegtelen nyári éjszakákon értjük meg a legvilágosabban Isten végtelenségét, mindenhatóságát. Föltérdeltem, hogy imádkoztam Mr. Rochesterért. Könyvben úszó szemmel néztem föl az égre, és a tejutat láttam. Arra gondoltam, hogy hány millió bolygóból alakul az égboltnak ez a világos csíkja, és hogy Isten hatalma milyen határtalan. A mindenható bizonyára nem hagyja elveszni, amit alkotott. Se a föld nem pusztul el, sem a földön élő lelkeket nem engedi pusztulni az Úr. Hálaimát rebegtem, az élet forrása egyszer s mind a lelkek megmentője is. Mr. Rochester biztonságban van, Isten vigyáz rá. Visszafeküdtem a dombocskára, és csak hamar minden szomorúságról megfeledkezvén mély álomba merültem. Másnap reggel azonban sápadtan és rongyosan eljött az éhínség. A madárkák már réges-rég kirepültek fészkükből, a méhecskék kora hajnalban, még mielőtt a harmadot felissza a nap, összegyűjtötték a hangamézet. A reggel hosszú árnyékai jócskán megrövidültek, ég és föld napfényben tündöklött, amikor én fölkeltem és körülnéztem. Milyen csendes, meleg, gyönyörű nyári nap. A tűzek puszta, akár egy aranysivatag. Csupa napfény minden. Bár napfényben is napfényből élhetnék. Gyík surrant el mellettem a mohos kövön. Szorgalmas méhecske zümmögött az édes földi szeder körül. Nem bántam volna, ha abban a szempillantásban gyíkká vagy méhecskévé változom, mert akkor találnék itt elég táplálékot, és fedél után sem kellene néznem. De hát ember vagyok, és egy embernek annyi mindenfélére van szüksége, hogy élhessen. Nem is szabad itt töltenem az időt, mert a sült galamb nem repül az ember szájába. Fölálltam, és visszanéztem éjszakai fekvőhelyemre. Amilyen reménytelennek láttam a jövőt, azt kívántam, bár megkönnyörült volna rajtam a Teremtő, és magához szólította volna lelkemet, mi alatt aludtam. Akkor ez a fáradt test, amelyet a halál megmentett attól, hogy ismét összeütközésbe kerüljön a sorssal, most szép csöndesen átadná magát az enyészetnek, és pora békésen visszatérne a földbe, ahonnan vétetett. Azonban sajnos nem így történt. Éltem, szenvedtem, és vállalnom kellett az élettel járó felelősséget. Tovább kell hordozni a terhet, elemi szükségletek kielégítéséről kell gondoskodni, a gyötrelmet el kell viselni. Elindultam. Visszakanyarodtam Whitecrossba, aztán elindultam az egyik úton. A nap már magasan járt az égen, forrón sütött. Sokáig gyalogoltam, Csak akkor határoztam el, hogy pihenek egy kicsit, amikor már csak nem összeestem a fáradtságtól. Leültem egy köre, és ellenállás nélkül átadtam magam a fásultságnak, mely testemet és lelkemet egyaránt hatalmába kerítette. És ahogy leültem, egyszerre harangszót hallottam. A hang irányába fordultam, és a festői lankák között, amelyeknek szépségében már vagy egy órája elfelejtettem gyönyörködni, egy kis falut pillantottam meg, és a falu közepén egy tornyot. Jobb felől csupa szántóföld, legelő és erdő volt a táj. A zöld százféle árnyalata, a sárguló gabona a napfényes réteg között egy csobogó patak kanyargott. Ahogy kerekek nyikorgását halván fölnéztem, egy megrakott szekeret láttam fölkapaszkodni a dombra. A szekér mögött két tehén és egy hajcsár ballagott. Itt tehát emberek élnek és dolgoznak. Igyekeznem kell, hogy munkát találjak, és én is arcom verejtékével keressem meg kenyeremet, mint a többi ember. Körülbelül 2 óra lehetett, amikor beértem a faluba. Egyetlen utcájának végén egy kisbolt kirakatában néhány zsemlét láttam. Megkívántam a zsemlét, ha egyet megehetném, talán egy kicsit erőre kapnék. Ha nem ehetem, akkor igazán nem tudom, mi lesz velem. Mihelyt újra embereket láttam magam körül, megszűnt a fásultságom, életkedvem visszatért. Szégyenletes dolog lenne, ha itt, a falu közepén összeesnék az éhségtől. Nincs nálam semmi, amit odaadhatnék egy-két zsemléért cserébe. Számba vettem, miről lehetne szó. Nyakamban van egy kis zsebkendő, kesztyűm is van. Nem tudom, hogy az emberek végszükség esetén mit szoktak csinálni. Azt sem tudom, elfogadják-e ezt a kis kendőt vagy kesztyűt. Valószínűleg nem fogadják el, de próba szerencse. Beléptem a boltba. Az asszony, aki odabent volt, egy úriasan öltözött nőt, véleménye szerint hölgyet látván belépni, udvariasan elém jött. Mivel szolgálhatna? Nagyon szégyeltem magam, képtelen voltam kinyögni az előre megfogalmazott kérdést. Nem mertem felajánlani sem a meglehetősen elviselt kesztyűt, sem a gyűrött zsebkendőt. Éreztem, hogy elutasítana. Csak arra kértem engedelmet, hogy egy kicsit leülhessek, mert nagyon fáradt voltam. Az asszony bosszankodott, hogy csalódnia kellett a vélt vevőben, és hűvös kényszeredettséggel mutatott a székre. Fújtogatott a sírás, de tudatában voltam annak, hogy az ember idegen helyen nem feledkezhetik meg ennyire magáról, tehát uralkodtam magamon. Azt kérdeztem, van-e a faluban varrónő vagy más kézimunkából élő asszony?
Van, 2 vagy 3, amennyi kell.
1-2 percig gondolkoztam. Kényszerhelyzetbe kerültem, nincs egy fillérem sem, nincs pártfogom, valamit tennem kell. De mit, hová forduljak, kihez? Azt kérdeztem, nem keres-e valaki cselédet a faluban? Tudtával nem, mondta. Mivel foglalkoznak az emberek a faluban?
Sokan gazdálkodnak, sokan Mr. Oliver tőgyárában, vagy a fémöntődében dolgoznak.
Nőket is alkalmaz Mr. Oliver?
Nem, az férfi munka.
És a nők mit csinálnak?
Nem tudom, egyik ezt, másik azt. Szegény ember úgy él, ahogy tud.
Láttam, hogy már unja a kérdéseimet, és valóban mi jogon is zaklattam. Szomszédok jöttek az üzletbe, a székre szükség volt. Köszöntem és távoztam. Végigmentem az utcán, és közben jobbra-balra minden házba benéztem, de semmiféle ürügyet nem találtam arra, hogy valamelyikbe is benyissak. Körüljártam a falut, vagy egy óra hosszat bolyongtam a határban. Nagyon elfáradtam, és most már komolyan éhes is voltam. Leültem egy sövény szélén, de 1-2 perc múlva megint csak talpon voltam, és kerestem legalább valakit, akitől felvilágosítást kérhetnék. Szép kis ház volt a közelben, gyönyörűen ápolt virágzó kerttel. Megálltam a ház előtt. Mi jogon közeledem én ehhez a fehér ajtóhoz, és mi jogon merem
érinteni a fényes sárga rész kopogtatót. Miképpen állhatna érdekében e ház lakóinak, hogy segítsenek rajtam. De azért mégis odamentem és bepokopogtattam. Szelíd arcú, takarosan öltözött fiatalnya nyitott ajtót. Olyan valakinek a hangján, aki a testi és lelki kimerültség következtében közel van az ájuláshoz, tehát halk és remegő hangon, megkérdeztem, hogy nem lenne-e szükség szolgálóra. Nem, felelte a nő, nem tartunk cselédet. Nem tudná megmondani, hol kapnék bármiféle munkát. Idegen vagyok, itt semmiféle összekötetésem nincsen. Munkát szeretnék, mindegy, hogy miért. De hát mi köze volt neki az én dolgomhoz? Milyen gyanúsnak találhatta a helyzetemet, történetemet, jellememet? Megrázta a fejét, azt mondta, nagyon sajnálja, hogy nem adhat felvilágosítást, és a fehér ajtó becsukódott, halkan és udvariasan, de én mégis kint rekedtem az utcán. Ha nem csukja be rögtön az ajtót, kértem volna tőle egy darab kenyeret, mert most már jártányi erőm is alig volt. Nem tudtam rászánni magam, hogy még egyszer visszamenjek ebbe a barátságtalan faluba, ahol különben sem remélhettem segítséget. Inkább a közeli erdőbe akartam menekülni. A hűs lombok olyan hívogatóan integettek, olyan rosszul éreztem magam, annyira gyönge voltam, a természet annyira követelte jogait, hogy ösztönöm azt súgta, maradjak az emberi lakóhelyek közelében, hát ha kapok valami ennivalót. Mit ér a magány és a pihenés, ha az éjség keselyűje marcangolja a testemet? Hol a házak közelébe merészkedtem, hol eltávolodtam tőlük. Visszariasztotta a tudat, hogy nincs jogom kérni, nincs jogom bárkitől is azt követelni, hogy érdeklődjék sorsom iránt. Mielőtt éhes, kóborkutyaként én feregtem, délután lett. Egy réten keresztül botorkálva, egyszerre magam előtt láttam a harangtornyot. Arra felé igyekeztem. A temető mellett egy kert közepén csinos kis ház állt, valószínűleg a parókia. Eszembe jutott, hogy idegen helyen az emberek a paphoz szoktak fordulni, tanácsért és segítségért. A papnak az a hivatása, hogy segítse, legalább tanáccsal azokat, akik segítséget kérnek. Most szinte úgy éreztem, hogy jogom van bekopogtatni a parókiára. Neki fohászkodtam, és megmaradt erőmet összeszedve kopogtattam a konyha ajtón. Öreg asszony nézett ki. Ez a parókia, kérem? Igen. Itthon van a tiszteletes úr? Nincs itthon, de rövidesen hazajön. Nem igen. Messzire ment? Nem olyan nagyon messzire, talán 3 mérföldnyire. Az édesapja hirtelen meghalt. Valószínűleg 2 hétig elmarad. Vannak hölgyek is a házban? Azt felelte, hogy egyedül van. Ő a házvezetőnő. Nem vitt rá a lélek, hogy kenyeret kérjek tőle, pedig már majdnem összeestem. Levettem nyakamról a kis sejemkendőt, és megint a zsemlékre gondoltam. Ha csak egy kis száraz kenyérhéjat rághatnék, csak egy falatot a szájomba vehetnék. Ösztönösen a falu felé fordultam. Megtaláltam a boltot, bementem, s bár a tulajdonoson kívül mások is voltak az üzletben, megkockáztattam a kérdést. Adna egy zsemlét ezért a kendőért? Gyanakodva nézett rám, és azt felelte, hogy sohasem szokott csereüzleteket kötni. Végső kétségbeesésemben egy fél zsemlét kértem a kendőért. Azt mondta nem, mert mit tudja ő, hogyan jutottam ehhez a kendőhöz. A kesztyűmet sem fogadja el? Nem, ugyan mit kezdenék én egy pár kesztyűvel? Nem kellemes ezekre a részletekre visszaemlékezni. Vannak, akik azt mondják, hogy amikor az embernek jól megy a sora, szívesen idéz fel régi, keserves emlékeket, de én mind a mai napig csak félve nézek vissza a múltba, nem szeretem a testi és lelki gyötrelmeknek azt a kínos korszakát föleleveníteni. Nem haragudtam azokra, akik elutasítottak. Úgy éreztem, nem is várhatok egyebet. Egy rongyos koldus is sokszor gyanús. Egy jól öltözött koldus mindig. Igaz, hogy én nem olamizsnát kértem, hanem munkát. De hát kinek a kötelessége, hogy munkával lásson el engem? Semmi esetre sem olyan embereké, akik most látnak először, és akik semmit nem tudnak rólam. Ami pedig azt az asszonyt illeti, aki nem akarta kendőért cserébe kenyeret adni, neki is igaza van. Ő is gyanúsnak talált. No de hadd fogjam rövidre, ami még hátra van. Torkig vagyok ezzel a témával. Alkonyattájt egy tanyaház előtt haladtam el. Az ajtóban ott ült a gazda és vacsorázott. Sajtos kenyeret evett. Megálltam. Kérem szépen, adjon nekem egy darab kenyeret. Mondtam könyörögve. Nagyon éhes vagyok. Meglepett pillantást vetett rám, de anélkül, hogy egy szót szólt volna, vágott egy vastag karét barna cipójából és ideadta. Azt hiszem, nem nézett koldusnak, hanem csak különc hölgynek, aki megkívánta a barna kenyeret. Mihelyt olyan messze voltam, hogy nem láthatott, leültem és megettem a kenyeret. Semmi reményem sem volt arra, hogy fedél alatt tölthetem az éjszakát, tehát az erdőben kerestem menedéket. Nagyon rossz éjszaka volt. A talaj vizes, a levegő hideg, azon kívül sokan jártak-keltek az erdőben, minduntalan más helyet kellett keresnem. Egy pillanatig sem éreztem magamat biztonságban, nem volt nyugtom és nem is pihenhettem. Reggel felé még esett is, és másnap is egész nap. Ne kívánja a nyájas olvasó, hogy aprólékosan beszámoljak erről a napról. Munkát kerestem, épp úgy, mint tegnap, minden innen elküldtek, épp úgy, mint tegnap, és éheztem, épp úgy, mint tegnap, de egyszer mégis kaptam valami ételt. Egy kis ház ajtajában egy kislány hideg zakkását kapott ki egy lábosból a disztónak szánt moslék közé. Nem adná ezt nekem? Kérdeztem. A kislány rám merett. Mama! Kiáltotta. Itt van egy asszony, és azt akarja, hogy adjam oda neki a zapkását. Hát add oda neki, kislányom! Felelt bentről egy hang. Add oda neki, ha koldul! A disznók úgy sem szeretik. A kislány a markomba öntötte a kihűlt, megkeményedett zapkását, és én mohon nyeltem le. Már erősen sötétedett, amikor megálltam egy magányos lovagló út közepén. Már több mint egy órája volt, hogy ezen az ösvényen bandukoltam. Nem bírom tovább, mondtam magamban. Ezt az éjszakát is a szabadban kell töltenem, pedig esik az eső, és fejemet csak a hideg, átázott földre hajthatom. Nincs más választásom, hiszen nem fogad be senki. Szörnyű ez az éjség, ez a gyöngeség, ez a hideg és ez a vigasztalanság. Ez a teljes reménytelenség. Minden valószínűség szerint nem érem meg a reggelt. Miért is ne békülnék meg a halál gondolatával? Miért ragaszkodom ehhez a nyomorult élethez? Csak azért, mert tudom, vagy hiszem, hogy Mr. Rochester él. Meg aztán beletörődni abba, hogy az ember éhen hal vagy megfagy, nem olyan könnyű. Mindenható atyám, könyörű rajtam, irgalmaz. Megüvegesedett tekintetem végig siklott a sötétedő ködös tájon. Láttam, hogy a falu alaposan elmaradt mögöttem, nem is látszott belőle semmi, sőt a gabonaföldek is elmaradtak. Különféle keresztutakon és mellékösvényeken át megint a tűzek pusztára érkeztem, és most már csak néhány mező, majdnem olyan gazos és terméketlen, mint a hanga, amelyből lecsapolták, választott el a sötétedő domboktól. Inkább szeretnék itt meghalni, gondoltam, mint egy népes utcán. És sokkal jobban szeretném, ha varjak és hollók csipegetnék le csontjaimról a húst, ha ugyan vannak ezen a vidéken varjak és hollók, mintsem, hogy a szegény házból a koldusok közös sírjába temessenek. A domb felé fordultam tehát. Csak legalább egy odút találnék, ahol lefekhetném, és ha nem lennék is biztonságban, de legalább kíváncsi szemek nem látnának. Sajnos sehol nem láttam mélyedést, a föld felszíne egyenletes volt, csak színben változatos. Zöld ott, ahol moha borította, és fekete, ahol a száraz talajból csak bozót nőtt ki. Bár erősen sötétedett, a világosat a sötéttől még meg tudtam különböztetni. A magukat, a színárnyalatokat nem is láttam. A kobon dombokat bámultam, s a hangas szélét, amely beleveszett a legelvadultabb tájba, amikor egy homályos ponton, valahol messze, a tőzeg pusztán fény villant meg. Lidérc fény. Ez volt az első gondolatom, és azt hittem tovább lebben. De nem. Egy helyben maradt, sem nem közeledett, sem nem távolodott. Mi lehet ez? Kérdeztem magamtól. Örömtűz. De nem, az sem lehet. Nem nagyobbodik, és nem kisebbedik. Gyertyafény is lehetne egy ház ablakában, de ha az, úgy sem érem el soha. Nagyon messze van, és ha csak kartávolságnyira lenne is, mit nyernék vele? Ha kopogtatok, úgyis becsapják az ajtót az orrom előtt. Leruskadtam ott, ahol álltam, arccal a földre borulva. Jó darabig csendesen feküdtem, az éjszakai szél végig söpört a dombon, rajtam, aztán nyöszörögve halt el valahol a távolban. Az eső zuhogott, csontig átáztam, ahogy ott feküdtem. Ha legalább megfagynék, azt mondják, ez nem fáj. Nem éreznék semmit. Eleven testem azonban megborzongott a hidegtől, nem is bírtam sokáig, föl kellett állnom. A fényt még mindig láttam. Homályosan, de állandóan világított az eső fátyolon át. Megpróbáltam tovább menni. Fáradt lábamat alig vonszoltam, de azért csak mentem a fény után. Rizsút kellett keresztül vágnom a lejtőn, egy mocsaras réten, amely télen bizonyára járhatatlan volt. Még most, nyár közepén is alig járható, olyan síkos és lucskos. Kétszer is elestem, de föltápászkodtam és erőt vettem magamon. Az a fény az elveszett reménysugár. Rá kell találnom. Miután az ingoványon keresztül evickéltem, valami fehérséget láttam magam előtt. Út volt, amely egyenesen a fényhez vezetett. Úgy tetszett, hogy a fény fák között világít, formájukból ítélve fenyőfák lehettek. Közeledvén a célhoz, az én fénypontom eltűnt, valami eltakarta előlem. Kinyújtottam a kezem, hogy megtapogassak valami sötét tömeget. Úgy éreztem, alacsony kőfal lehet, fölötte sánc kerítés, és a kerítésen belül magas, tüskés sövény. Tovább tapogatóztam. Megint valami fehérség világított előttem. Egy kapu. Olyan kis kertajtóféle, ahogy hozzáértem, kinyílt. Mellette, jobbról-balról valami fekete bokor, fagya lehetett, vagy tiszafa. Mikor az ajtón beléptem, egy ház körvonalai bontakoztak ki előttem. Alacsony, hosszú ház volt, a sötétben feketének látszott. A vezércsillag azonban eltűnt, teljes sötétség. Vajon lefeküdtek a ház lakói? Attól féltem, lefeküdtek. Az ajtó után tapogatózva befordultam egy sarkon, és erre megint fölvillant a barátságos fény, mégpedig egy icipici rácsos ablak mögül, alig fél méternyire a föld színe fölött. Az ablak, mondom, nagyon kicsi volt, de a repkény vagy valami más kúszó növény annyira benőtte, hogy még kisebbnek látszott. A házfalnak ezt a részét különben is elborította az a kúszó növény. A szűk ablaknyílást fölösleges lett volna redőnnyel vagy függönnyel eltakarni. Ahogy lehajultam és félrehajlítottam a növényzet indáit, egészen jól beláttam a szobába. Tisztára súrolt, kőpadlós szoba volt. A fal mentén diófa pohárszék állt, a polcokon ónedények, tálak, kancsók sorakoztak, és vörösen verték vissza a kandallóban izzó tőzek hasábok fényét. Óra is volt a szobában, fehér tálalóasztal, meg néhány szék. A gyertya, amely az én vezércsillagom volt, az asztalon égett, s világánál egy kissé érdes külsejű, de rendkívül tisztán öltözött idősebb asszony harisnyát kötött. Egyébként nem csak maga az asszony, hanem körülötte is minden ragyogóan tiszta volt. A felsorolt tárgyakat csak futólag láttam, nem is volt bennük semmi különös. Sokkal érdekesebb volt az, amit a kandalló közelében, a tűz meleg és rózsás fényében láttam. Két csinos, fiatal hölgy, Tetőtől talpig hölgy mind a kettő. Ült az egyik alacsony hintaszékben, a másik alacsony fotelben. Mindketten mély gyászt viseltek, ami meglepően jól illett fehér arcukhoz. Az egyik leány térdén egy nagy, öreg vizsla pihentette hatalmas fejét. A másik leány ölében fekete macska kuporgott. Furcsa, hogy ebben a szerény konyhában ilyen igazi úri hölgyek üldögélnek. Ugyan kik lehetnek? Az biztos, hogy nem annak az idősebb asszonynak a lányai, aki az asztalnál ül. Az öreg asszony paraszti származású, a két nő pedig csupa finomság és kultúra. Soha nem láttam hozzájuk hasonló hölgyeket, mégis, ahogy elnéztem őket, minden arcvonásuk ismerősnek tetszett. Nem mondhatom azt, hogy szépek voltak. Ahhoz túlságosan sápadt és komoly volt az arcuk, ahogy a könyveik fölé hajoltak, szinte szigorúnak látszottak. Egy álványon másik gyertya is égett kettőjük között, és a két vastag könyv feküdt a kezük ügyében. A könyveket gyakran kézbe vették, föllapozták és összehasonlították tartalmát egy kisebb könyvével. Úgy gondoltam, fordítanak és a szótárt használják. Olyan néma volt a jelenet, mint valami ánijáték, s a barátságos helyiséget, mintha csak képen látnám. A nagy csendben hallani lehetett a parás hullását, s az óra ketyegését a szoba távoli sarkában. Sőt, én még az öregasszony kötőtőinek csilingelését is hallani véltem. Így aztán egészen tisztán hallottam, mikor a nagy csöndet megtörte egy hang. Hallgass csak ide, Diana! Szólalt meg az egyik ifjú hölgy. Franz és az öreg Daniel este együtt ülnek, és Franz az álmát meséli el, amelyből rémülten ébred föl. Hallgass csak ide! És halkan fölolvasott valamit, amiből egy árva szót sem értettem, mert valami ismeretlen nyelv volt, sem nem francia, sem nem latin. Hogy görög volt-e vagy német, azt nem tudtam. Ez szép, ízes, mondta, nagyon élvezem. A másik leány, aki fölemelte a fejét, hogy jobban figyelhessen az olvasásra, a tűzbe bámulva elismételt egy sort, amit a testvére felolvasott.
Jött aztán idő, hogy én is megtanultam az idegen nyelvet, és a könyvet is olvastam. Azért idézem itt azt a sort, bár akkor, amikor először hallottam, olyan volt, mint a pengő résztányér, nem érthettem belőle semmit. De hát rét Hervor Einer Anzuzean V.D. Sternen Nacht, jóságos Isten, kiáltott föl, és mély sötét szeme szikrázott. Tehát egy homályba burkolt hatalmas arkangyal állt előtte. Ez az egyetlen mondat többet mond, mint száz oldalnyi frázis. Megint elhallgattak mind a ketten. Van olyan ország a világon, ahol így beszélnek? Kérdezte az öregasszony, és fölnézett a kötéséről. Igen, Hanna, van egy Angliánál sokkal nagyobb ország, ahol csak így beszélnek. Nem tudom, hogyan értik meg egymást. És ha maguk oda mennének, megértenék, hogy azok mit mondanak? Valamit biztosan megértenénk, ha nem is mindent. Nem vagyunk mi olyan okosak, amilyennek maga hisz minket, Hanna. Beszélni egyáltalán nem tudunk németül, és olvasni is csak szótár segítségével. És miért tanulnak németül? Azért, mert majd egyszer szeretnénk németül tanítani, legalább a nyelv elemeit, ahogyan mondani szokás, és akkor nagyobb fizetést kapnánk, mint most. Az lehet, de mára elég volt a tanulásból. Hagyják abba. Elég volt bizony, én legalábbis nagyon fáradt vagyok, de nem vagy fáradt, Méri. Halálosan fáradt vagyok. Végre is nem gyerekjáték tanár nélkül szótárból tanulni egy idegen nyelvet. Különösen egy ilyen nyakatekelt nyelvet, amilyen ez a dicsőséges német. Vajon mikor jön haza Mr. John? Most már nem sokára itt lesz, hiszen 10 óra. Egy kis aranyórát húzott ki az övéből. Ugyancsak zuhog. Legyen szíves, Hanna, kérem, nézze meg a tüzet a nappaliban. Az asszony felállt, kinyitott egy ajtót, amelyen át homályosan valami folyosót láttam. Aztán hallottam, hogy egy távolabbi szobában megkaparják a tüzet. Hanna visszajött. Jaj, gyerekek, mondta, úgy fáj a szívem, valahányszor bemegyek abba a szobába. Olyan szomorú az az üres karosszék a sarokban. Köténye csücskével megtörülte a szemét. A két lány idáig csak komoly volt. Most ők is szomorúak lettek. De jobb helyen van, mint mi, folytatta Hanna. Nem is szabad azt kívánni, bár itt lehetne köztünk. És csendesebb halált sem kívánhatunk senkinek. Ugye azt mondta Hanna, hogy minket nem is emlegetett? Kérdezte az egyik hölgy. Idősen volt rá, báránykám. Egyet sóhajtott, és vége volt. Előtte való nap egy kicsit gyüngélkedett, de amikor Mr. John megkérdezte, hogy ne küldjön el a kisasszonyokért, az úr kinevette. Másnap aztán megint a fejét fájlalta, ennek két hete, és akkor lefeküdt, és nem kelt föl többé. Mikor a bátyjuk bement hozzá reggel, már majdnem ki is hűlt. Ó, gyerekek! Borzasztó, hogy ő is elment, mert maguk, meg Mr. John egészen másfélék, mint ő volt. Az édesanyjukhoz hasonlítanak, ő is olyan sokat olvasott. Azra inkább Mary kisasszony hasonlít az édesanyjukhoz, Diana meg az édesapjukhoz. Amennyire én láttam a két fiatal hölgy, annyira hasonlított egymáshoz, hogy azt sem tudtam az öreg cselét, mert azt már kisütöttem, hogy az öregasszony a féle régi házi bútor lehetett, hogyan tudja őket megkülönböztetni. Mind a két lány fehérbőrű volt és karcsú, mind a kettőnek az arca csupa sugárzó értelem. Az egyiknek a haja egy árnyalattal sötétebb volt, mint a másiké, s nem fésülködtek egyformán. Mary középen elválasztotta és covba fonta be világos barna haját, Diana sötét barna haja vastag fürtökben omlott a nyakára. Az óra 10-et ütött. Biztos megéheztek már, mondta Hanna. Mr. Joe is éhes lesz, mire hazakerül. Nekiállt, hogy elkészítse a vacsorát. A hölgyek fölálltak, valószínűleg átvonultak a nappaliba. Egészen mostanáig olyan éberen figyeltem őket, és minden szavuk, minden mozdulatuk annyira érdekelt, hogy a magam nyomorúságáról jóformán el is feledkeztem. Most egyszerre minden eszembe jutott. Az ellentét még vigasztalanabbnak, még kétségbejtőbbnek mutatta a helyzetemet. Lehetetlen, gondoltam. Lehetetlen, hogy ennek a háznak a lakói megkönnyörüljenek rajtam. Lehetetlen, hogy higgyenek nekem. Lehetetlen, hogy befogadjanak és szállást adjanak éjszakára. Amint az ajtó után tapogatóztam és félénken bekopogtattam, különösen ezt az utolsó gondolatot, hogy éjszakára befogadjanak, éreztem képtelenségnek. Hanna kinyitotta az ajtót. Mit óhajt? Kérdezte csodálkozva, mikor a kezében tartó gyertya fényénél meglátott. Beszélhetnék úrnőivel? Mondja meg nekem, hogy mit akar tőlük, honnan jön? Idegen vagyok itt. És mit keres itt ilyen késő este? Éjszakai menedéket kérek akár egy olban, vagy istálóban, bárhol, és egy falat kenyeret. Hanna bizalmatlanul nézett rám, ettől féltem legjobban, a bizalmatlanságtól. Egy darab kenyeret kaphat, mondta némi szünet után, de egy csavargót nem fogadhatunk be éjszakára. Teljesen lehetetlen. Engedje meg, hogy beszéljek úrnőivel. Nem engedhetem meg. Ők sem tehetnek semmit. Miért kószál ilyenkor? Az nem való. De hová menjek, ha elkerget? Mihez kezdjek? Tudja azt maga nagyon jól, hogy hová menjen és mit csináljon. Csak valami rosszat ne tegyen. Itt van egy penny fogja. Most menjen szépen. Egy pennyit nem ehetek meg, és nincs erőm tovább menni. Ne csukja be az ajtót, az Isten szerelmére kérem, ne csukja be az ajtót. Az ajtót be kell csukni, mert becsap az eső. Mondja meg a hölgyeknek, engedje meg, hogy beszéljek a hölgyekkel. A hölgyekkel nem lehet beszélni. Ha maga rendes nőszemély lenne, nem csapna ilyen lármát. Menjen innen. Ha elkerget, meghalok. Attól nem félek. Inkább attól félek, hogy valami gonosz tervet forgat a fejében. Másképp miért órálkodik ének idején idegen házak tájékán? Ha társai is vannak, betörők vagy más effélék, valahol a közelben megmondhatja nekik, hogy nem csak nők laknak ebben a házban. Van itt férfi is, és kutyák is vannak, meg fegyverek is. a becsületes, de könyörtelen szolgálóit becsapta az ajtót, és belülről elreteszelte. Végem van. Gondoltam, mérhetetlen fájdalom és kétségbeesés marcangolta a szívemet. Halálosan kimerültem, egyetlen lépés sem tudtam volna tenni. Leroskadtam a vizes küszöbre, zokogtam, jolgattam, kezemet tördeltem. Hát, elérkezett az utolsó órám, ilyen borzasztó a halál. Így kell elpusztulnom, kitaszítva az emberek közül teljesen magamra hagyatottan. Nem csak a remény, a hit is elhagyott, szerencsére csak egy pillanatra. A következő pillanatban már így fohászkodtam. Meghalok, de hiszek Istenben, legyen meg az ő akarata. Ezeket a szavakat nem csak gondoltam, hanem ki is mondtam. Minden nyomorúságomat visszagyűltem a szívembe, s azon erősködtem, hogy ott is maradjon némán mozdulatlanul. Mindenkinek meg kell halnia, mondta mellettem egy hang, de nem mindenkinek kell időnek előtte éhhalállal elpusztulnia. Ki vagy? Ki beszél itt? Kérdeztem, megrémülve a váratlan hangtól, mert reményt vagy segítséget már igazán nem vártam. Valaki közeledett. Hogy ki vagy mi, azt a korom sötétben és különben is meggyengült szememmel nem láthattam. De az illető hosszan és erősen meghúzta a koppantót. Maga az, Mr. John? Kiáltott ki Hanna. Igen, igen, nyissa ki gyorsan! Jó Istenem, hogy átászhatott és átfázhatott! Borzalmas idő van! Jöjjön, jöjjön! A húgai már nagyon aggódnak, és mindenféle gyanús népség kuncsorog a ház körül. Egy kódosasszony járt itt az imént. Azt hiszem, még most sem ment el, lefeküdt a küszöbre. Keljen föl, hallja-e! Nem szégyeli magát, takarodjék! Csendesebben, Hanna. Nekem is lenne egy szavam ehhez az asszonyhoz. Maga teljesítette a kötelességét, amikor kizárta őt, én pedig most azzal teljesítem a kötelességemet, hogy beeresztem. Itt voltam a közelben, és minden szót hallottam. Véleményem szerint ez egészen különleges eset, meg kell vizsgálnom közelebbről. Keljen föl, fiatalasszony, és menjen be a házba. Nagy nehezen engedelmeskedtem. Most ott álltam a ragyogóan tiszta konyhában, közvetlenül a tűzhely mellett. Egész testemben remegtem, émelyektem, és tudtam, hogy külsőm ijesztő. A két hölgy, a bátyjuk, az öregasszony mindnyájan engem néztek. Ki ez a nő, John? Kérdezte valamelyikük. Nem tudom. Itt találtam az ajtóban. Milyen sápadt? Ezt Hanna mondta. Mint a fal, vagy mint a halál. Rögtön elesik. Ültessétek le. Fejem szédült, megtántorodtam, de egy székre estem. Eszméletemnél voltam, bár beszélni még nem tudtam. Talán egy kis víz majd magához téríti. Adjon neki vizet, Hanna. De milyen sovány, csont és bőr is, milyen vértelen. Akár egy kísértet. Beteg vajon, vagy csak éhes? Azt hiszem éhes. Ez itt tej, Hanna? Adj csak ide, és egy darab kenyeret is kérek. Diana, megismertem hosszú hajvonatairól, melyek köztem és a tűz között lengtek, mikor fölém hajolt. Tört egy falat kenyeret, belemátotta a tejbe, és a szájomhoz emelte. Arca egészen közel volt az enyémhez. Egyszerű szavaiban is balzsamos együttérzés nyilvánult meg. Próbáljon enni. Igen, próbáljon enni. Ismételte szelíden Méri is. Méri levette a fejemről ázott kalapomat, és edetni kezdett. Eleinte lassan, aztán egyre mohóbban ettem. Először ne sokat, mondta a bátyjuk. Ennyi elég. Elhúzta előlem a kenyeret és a tejet. Még egy kicsit, John. Olyan sovárogva néz az étel után. Most nem, majd később. Próbálj beszélni vele, kérdezd meg a nevét. Úgy éreztem, hogy már tudok beszélni. Jane Elliotnak hívnak, mondtam. Már rég elhatároztam, hogy álnevet fogok mondani, nehogy rám találjanak. Hol lakik? Vannak rogonai? Nem feleltem. Üzenhetnénk valakinek? Csak a fejemet ráztam. hogy került ilyen siralmas helyzetbe?
Amióta átléphettem ennek a háznak a küszöbét, és szemtől szemben álltam lakóival, nem éreztem magam többi a társadalom kitaszítottjának, csavargónak. Ahhoz is volt már bátorságom, hogy ne játszam a koldust, hanem természetesen viselkedjem. Mikor tehát Mr. John azt kérdezte, hogyan kerültem ilyen siralmas helyzetbe, rövid szünet után így feleltem. Ma nem mondhatom el részletesen, uram. Nem is lett volna erőm a részletes beszámolóhoz. De mégis, mit akar tőlem, mit tehetek magáért?
Semmit, feleltem.
Hosszabb feleletekre még nem volt erőm. Diana vette át a szót. Azt akarja mondani, hogy már megadtuk azt a segítséget, amelyre szüksége volt? És most már megint képes lenne nekivágni az ingoványnak ebben a sötét, hideg éjszakában?
Ránéztem. Érdekes nő, gondoltam. Jó és erős.
Biztató tekintetéből bátorságot merítettem, és mosolyogva mondtam. Bízom önben. Ha gazdátlan, kóbor kutya lennék, tudom, nem kergetnek ki az éjszakába. Nem félek. Csináljanak velem, amit akarnak. Csak azt az egyet kérem, hogy ma még mentsenek föl a beszéd alól. Nagyon fáradt vagyok, alig tudok lélegezni. Nehezemre esik a beszéd.
Mind a hárman rám néztek, és mind a hárman hallgattak.
Hanna, szólalt meg végül Mr. John, hadd üljön csak itt egyelőre, ne kérdezzen tőle semmit. 10 perc múlva adja oda neki a maradék tejet és kenyeret. Mary, Diana, gyerünk át a nappaliba, és beszéljük meg a dolgot.
Azzal ők vissza is vonultak. Nem sokára az egyik hölgy, nem tudom már melyik, visszatért. Kellemes bágyottság fogott el, amint ott ültem a vidáman pattogó tűz mellett. A hölgy halkan mondott valamit Hannának. Nem sokára Hanna segítségével fölkapaszkodtam egy lépcsőn. Vizes ruháimat a szolgáló lehúzta rólam, s lefekhettem egy száraz, meleg ágyba. Hálát adtam Istennek. A leírhatatlan fáradtságon túl valami jóleső, hálás örömet is éreztem, és elaludtam.